Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Megjelent a következő tanévrendje a magyar közlönyben. Szeptember 1-én indul a tanítás, az utolsó tanítási nap pedig 2022. június 15-én lesz. Az őszi szünet október 23-án, a téli december 22-én, a tavaszi szünet pedig április 14-én kezdődik. A Nemzeti Pedagógus Karnak a tanév rendjével és szervezésével kapcsolatosan vannak további ötletei, felvetései. Erről kérdezte Tatár Tímea a szervezet elnökét, Horváth Pétert.
Ha bizonyos értelemben picit konkrétabb változást lehet mondani, akkor az, hogy a kompetenciamérések, vagy az idegen nyelvi mérések konkrét adott időpontot határozott meg a tanévrendje rendelet. Most ez egy idősávot határoz meg, hiszen a természettudományos méréssel kiegészültek az országos mérések.
Mekkora szabadságot ad az intézményeknek, intézmény vezetőknek ez a tanrend? Gondolok arra, hogy hát most a pandémia miatt bármikor, bárhol fordulhatnak elő váratlan események, bár ne legyen negyedik hullám.
Szerintünk akár használható is lehet a most megszerzett tudás, és bizonyos évfolyamokon, bizonyos időszakokban esetleg segíthet is a felkészítésben. Azt szeretnénk, hogy erre, ha nem is egy ilyen kötelező lehetőségként, de valamilyen módon a későbbiek során a fenntartóval egyeztetve legyen lehetőség. Ez a tanév rendjerendetben nem jelent meg, de mi bízunk abban, hogy ezen kívül azért ebben lehet majd elérni eredményeket. Nem mondom azt, hogy teljesen meg kellene szabadulni az engedélyzéstől, hiszen nem szeretnénk szerintem, és nem is akar senki se visszaélni vele, de arra, hogy esetlegesen lehessen kérni azt, hogy meg lehessen szervezni bizonyos évfolyamok munkáját, az jó lenne, hogyha erre lehetne lehetőséget kapni, esetleges engedély megkérése után. Egyébként magának a tanévnek a felépítésében az iskoláknak annyi szabadsága van évről évre, hogy a nagyjából 180 tanítási nap fölötti jelentkező körülbelül 5-6 tanítási napnyi időszakról az intézmény dönthet.
Mire gondol például, hogy ott a karácsonyi szünetet megelőző hételei két iskolanap idejére digitális tanrendre térjenek át az intézmények?
Erre is gondolok, igen, hogy azok az intézmények, ahol nagyon sok a kollégista, nagyon sok a bejáró diák, elsősorban a középiskolákra gondolok, ott legyen lehetőség például ennek a két napnak digitális munkarendben való megszervezésére. Ez azt gondolom, hogy egyrészt jelentősen csökkentené az utazásokat, van, aki erre a két napra érkezne csak be egészen távoli helyekről is, és megkönnyíteni a családok ünnepekre való felkészülését is. Két napra azt gondolom, hogy tudnak adni a pedagógusok olyan feladatokat, illetve tudnak online módon felkészítést végezni, hiszen ez nem akkora kiesés, mint most a hosszú hónapok, és nagyon sok esetben vannak is kész olyan óratervek, amelyek jól alkalmazhatók. Tehát ezt például egy logikus megoldásnak tartanám, illetve végzősök egy részének az utolsó időszakát meg lehet szervezni úgy, hogy természetesen nem kötelező módon otthon tudnának készülni az érettségi vizsgákra. Ezek egyelőre felvetések, nyilván, hogyha ha szeretnénk elérni akár a következő évben, akár az utáni tanévekben, hogy a digitális oktatási formákat be lehessen építeni az éves munkatervekbe, erről mindenképpen egyeztetni kell.
Katedra.
A tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Véget érte a 2020-21-es tanév, amelynek jó részét befolyásolta a pandémia, a járványügyi helyzet. A tanév meghatározó hányadát digitális munkarendben voltak kénytelenek eltölteni diákok és pedagógusok. Különösen nehéz helyzetben voltak a középiskolások, akik novembertől csak nem a tanév végéig otthonról tanultak, laptopok, számítógépek képernyői előtt ülve. A tanév vége egyúttal azt is jelenti, hogy a napokban készhez kapják a diákok az évvégi bizonyítványokat. Ennek kapcsán kértük amolyan lelki-pszichológiai értékelése, elemzése a szakembert, Szőke András pszichológust.
Én azt gondolom, hogy túl van hangsúlyozva ez a teljesítménytörténet.
ha a gyerekek jól tudják érezni magukat az iskolában, és jól érzik magukat abban azokban a helyzetekben, amiben az oktatás zajlik. Itt gondolok arra, hogy nem anyagot kéne átadni nekik, hanem élményeket kéne nyújtani, akkor ezek az élmények óhatatlanul arra fogják vinni őket, hogy próbáljanak mélyen elsajátítani ismereteket saját maguktól, kíváncsiságból, érdeklődésből, nem pedig kényszerből, és nem pedig azért, hogy megkapják a jó egyet, és hogy emiatt értékeljék őket. Én egyáltalán a kényszert nem tartom pozitív dolognak. A kényszer az mindig feszültséget okoz a gyerekben, és a feszültség az egy olyan dolog, ami egy darabig növeli a teljesítményt, és utána viszont nagyon nagy mértékben tudja rombolni. És hogy az, hogy ki mennyire, hol van az a feszültség szint, ahol jól tud teljesíteni, az egyenként nagyon-nagyon változó, és ezért nagyon-nagyon nehéz ugyanabba a keretrendszerbe belekényszeríteni a gyerekeket. Nagyon könnyen jutnak oda a gyerekek, hogy ebből tényleg kényszer lesz, egy görcs lesz, ami nem javítja a teljesítményüket, hanem rontja.
Visszatérve még a bizonyítványra és az érdemjegyekre, hát nyilván, hogy azért a szülő számára ezek az érdemjegyek jelzik a gyermek iskolai teljesítményét, vagy hát mégiscsak ez egy mértékegység, ráadásul a továbbtanulás, a felvételik szempontjából mindenképpen ezek az érdemjegyek számítanak.
Igen, na, itt van egy nagy csúszás, mert a gyerek jövőjét tekintve olyan nagy előrejelző értéke nincsen. Tehát az összes kutatás azt mutatja, hogy az iskolai előremenetel az nem nagyon van korrelációban azzal, hogy mennyire lesz valaki sikeres, boldog az életében. Boldogok attól leszünk, hogyha megtanuljuk jól érezni magunkat a bőrünkben, megtanuljuk az érzelmeinket irányítani, szabályozni, ha megtanuljuk a kapcsolatainkat szabályozni, ha meg tudjuk saját magunkat védeni, ha van önbizalmunk.
Nyilván nagyon sok családban ilyenkor, amikor mondjuk szembesülnek a bizonyítvány nem éppen túl jó érdemjegyeivel, akkor nagyon sokan külön tanárok után kezdenek kutakodni. Mikor lehet jó, vagy mikor lehet kifejezetten ártalmas mondjuk a külön óra, vagy a külön tanár?
Én azt gondolom, hogy ez energia kérdése, tehát hogy az, hogy mit várok el a gyerektől, az függ attól, hogy milyen képességei vannak, és jó, hogyha függ attól, hogy hol tart az energia szintje, és mind a kettő az energia szintje a gyereknek. És hogy mind a kettőre figyelemmel kell lennem, oda helyezni a lécet, olyan magasra tenni a lécet, amit elvárunk tőle, amire ő intellektuálisan is képes, meg érzelmileg terhetőség szintjén is képes. És amikor a gyerek már fáradt, és nem úszta ki rendszeresen magát, akkor valószínűleg túl van terhelve, akkor nagyon el kell gondolkodni azon, hogy hol vesszük vissza a terhelést a gyerekről, milyen külön órákat vágunk rá, vagy egyáltalán hova tesszük azt a mércét, ami például jegyekben elvárunk a gyerektől. Sok szinten tudjuk csökkenteni ezeket a terheléseket, de ha erre van figyelmünk, akkor biztos meg fogjuk találni ezeket.
Gondolom, hogy kulcsszó lehet a motiváció is, hogy hogyan motiválható a gyerek akár az iskolában, az iskolai órákon, vagy akár otthon, például egy otthoni tanulásra. Ezt hogyan látja?
Aha. Kétfajta motivációról beszélünk, mindig van belső motiváció és külső motiváció. A belső motiváció az, amikor a gyerek azért tesz dolgokat, mert az, amit tesz, az öröme, ez felnőttek is így vagyunk ezzel, az örömet okoz nekünk, tehát maga a cselekvésnek az öröme. És van egy másik fajta motiváció, amit külsőnek nevezünk, amit azért teszünk, hogy másnak az igényeinek, elvárásainak megfeleljünk. Igazából a gyerekeknek nincs nagyon belső motiváció arra, hogy tanuljon, az a kamaszkorral kezd megjönni az, hogy ők szeretnek tanulni, elkezd érdekelni valamilyen tantán, és akkor azt nagyon szívesen tanulja. Azon kívül nincs más eszközünk, mint az, hogy én elvárom felnőttként azt, hogy egy bizonyos teljesítményt el tudjon, bizonyos jegyet, bizonyos tudásszintet tudjon hozni a gyerek. Én azt mondom, hogy akkor tudunk jól motiválni, hogyha tudunk a természetes belső motivációkra, azaz a kíváncsiságra és a jó érzésű együttlétre appellálni, és ki tudjuk alakítani azt a légkört otthon, amiben jó érzéssel tudunk együtt tanulni. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon-nagyon sokat tudnak segíteni abban, hogy a gyerek előbb-utóbb elkezdjen kíváncsi lenni és megszeretni azt a folyamatot, ahogyan a tudás megszerzi.
A Rákóczi Szövetség a június 4-i Nemzeti Összetartozás napjához és a Nemzeti Újrakezdés évéhez kapcsolódóan rendhagyó diákutaztatási pályázatot hirdetett magyarországi és külhoni középiskolai osztályközösségek számára. A program célja, hogy a járványügyi szabályokhoz igazodva minél több középiskolai osztály keressen fel belföldi honismereti kirándulások keretében olyan helyszíneket, amelyek a magyar történelem meghatározó eseményeihez kapcsolódnak. Az utazó diákok legalább 100 történelmi emlékhelyet kereshetnek fel szerte a Kárpát-medencében. Az április végén meghirdetett pályázatra beérkező kérelmeket a szövetség folyamatosan igyekezett elbírálni, annak érdekében, hogy minél hatékonyabban megszervezhető és lebonyolítható legyen a kirándulás. Az iskolák egyébként 300 ezer forint értékű utazási kerettámogatásra pályázhattak. Végül is közel 300 kárpát-medencei középiskola több mint 10 000 diákja utazhat, csak nem 100 történelmi emlékhelyre a Rákóczi Szövetség rendhagyó diákutaztatási programjának keretében. A program kapcsán Virányi Zsolt kérdezte Csáki Csongort, a Rákóczi Szövetség elnökét.
A Rákóczi Szövetségnek több évtizede kiemelt programja a diákok utaztatása a Kárpát-medencében, és azt tudjuk mondani, hogy az elmúlt közel 3 évtizedben több mint 100 000 középiskolás diák utazhatott egy-egy határ átlépésével nemzeti ünnepek, emléknapok apropóján. Most egy olyan helyzetben vagyunk, amikor a határok átlépése még nem lehetséges, és hát természetesen figyelembe véve a velünk tévő járványt, a Rákóczi Szövetség egy olyan diákutaztatási programot hirdetett rendhagyó formában, ami arra irányul, hogy az osztályközösségek utazzanak elsősorban belföldön és keressenek fel olyan emlékhelyeket, olyan történelmi helyeket, amelyek szorosan kapcsolódnak az identitásunkhoz, a múltunkhoz, a gyökereinkhez. Ezeken a látogatásokon keresztül próbáljanak a diákok olyan ismereteket szerezni egy rendhagyó történelem óra keretében, ami egy utazáshoz, egy helyhez kapcsolódik. Nyilvánvalóan nagyon fontos szempont és cél ennek a pályázatnak a megkérdetésénél az, hogy azok a diákok, akik hosszú időt otthon töltöttek online formában, nekik legyen lehetőségük közösségi élményekre, hogy valamit be tudjanak pótolni mindabból, ami a személyes találkozásokból, az utazásokból elmaradt, és hát azt reméljük, hogy nagyon sok iskola, osztályközösség élni tud ezzel a lehetőséggel.
Van-e olyan kritérium, van-e olyan feltétel a pályázat során, hogy melyik történelmi emlékhelyet kell meglátogatni, vagy ez teljesen szabadon választott?
Az utazás megszervezését, az emlékhelyek, a történelmi emlékhelyek kiválasztását mi a tanárokra, a diákokra bízzuk. Ugyanakkor azt javasoljuk, hogy elsősorban a 20. századhoz kapcsolódó emlékhelyeket választanak, ami lehet az első világháború, a trianoni országvesztés, a náci, a kommunista diktatúra, az 56-os forradalom, akár a kitelepítések. Olyan 20. századi emlékhelyek, amelyek a mai napig meghatározzák a kárpát-medencei magyarságnak a létét. Ezen keresztül is szeretnénk a diákok történelemtudatát és elsősorban nemzettudatát erősíteni, és fontos hangsúlyozni, hogy nem csak magyarországi diákokra irányul ez a pályázat, hanem adott esetben a külhoniokra is, tehát arra bátorítjuk akár az erdélyi, a felvidéki, kárpátaljai, vajdasági diákokat és a magyarországiakkal együtt, hogy mindenki a saját országában, a saját szülőföldjén próbáljon olyan úti célokat kitűzni, ami elérhető akár egy egynapos osztálykirándulás keretében, és a közösségi élmény az erősödjön. A pályázaton 300 000 forint értékű utazási keretösszeg nyerhető el.
Mivel Kárpát-medence szerte zajlanak az iskolai beiratkozások, a Rákóczi Szövetségnek egy másik fontos kezdeményezése az az, hogy 10 000 iskolatáskát küldtek el a magyar iskolába iratkozóknak a határon túlra. Ennek mi a legfőbb célja?
A Rákóczi Szövetség tevékenységének egy meghatározó része arra irányul nagyon régóta, a 2000-es évek derekától, hogy a külhoni területeken arra bátorítsa és ösztönözze az ott élő családokat, akár vegyes házasságban élő családokat, hogy a gyermekeiknek választanak magyar iskolát. Most ezekben a hetekben dől el nagyon sok településen az, hogy egy-egy gyermeket milyen iskolába iratnak. És egy külhoni magyar család esetében ez a döntés nem csak arról szól, hogy melyik iskolát választják, nem csak arról szól, hogy melyik tanítónéninek az osztályába iratják be a gyermeküket, hanem egyfajta identitásválasztásról is szól, hiszen az a gyermek, aki 6-7 éves és egy magyar családban született, és ha őt a szülei magyar iskolába iratják, ahol megtanul magyarul írni, olvasni, ahol megtanulja mindazt, ami a magyar kultúrához kapcsolódik, ahol kialakul az a kapcsolatrendszere, ami egy magyar közösséghez köti őt, akkor jó eséllyel ez a gyermek felnőttként is magyar lesz. Viszont ha a szülők ezt a döntést másként hozzák meg, vagyis egy többség iskolába iratják a gyermeküket, akkor az nagy valószínűséggel az asszimiláció útjára léphet, és ezzel gyengül az ottani közösség, illetve a magyar nemzet létszáma is csökkenhet. Ezért tartjuk mi rendkívül fontosnak azt, hogy ebben a meghatározó pillanatban, amikor a szülők a gyermeküknek iskolát választanak, és ezzel gyakorlatilag a hosszú távú jövőjéről döntenek a gyermeknek, akkor magyar iskolát és ezzel együtt magyar jövőt választanak. Ezt a programot a Rákóczi Szövetség igyekszik már a születés pillanatában elkezdeni, hiszen nagyon sok újszülöttet szólítunk meg a külhoni partnereinkkel, óvónőkkel, önkormányzati vezetőkkel, házi orvosokkal, nagyon sok mindenki mással összefogva, és próbáljuk az első gesztust megtenni a családok felé, hogy érezzék azt, hogy ők egy nagyobb közösségnek a részei. Lehet, hogy egy olyan területen élnek, ahol a magyarok kisebbségben, szórványban élnek, de fontos éreztetni ezekkel a családokkal azt, hogy az egész magyar társadalom szempontjából fontos az ő családjuk, illetve az ő gyermeküknek a jövője. És ez a kampány nagyon sok elemmel rendelkezik, egészen az óvodáskoron keresztül az iskolába lépésig, és ilyenkor, amikor a családok a gyermeküket bevezetik a magyar iskolába, és ott nyilatkoznak arról, hogy az a kisfiú vagy kislány magyar iskolában kezdi majd a tanulmányait szeptemberben, akkor igyekszünk megköszönni ezt a nagyon felelős és nagyon fontos döntést, hiszen az egész magyar nemzet szempontjából ez meghatározó, hiszen a számosságunkat is meghatározza azt, hogy ez a döntés éppen milyen formában dől el, és valóban ez a döntés azért is kiemelkedő, mert itt gyakorlatilag a gyermek sorsa eldől. Mi azt szoktuk mondani mindig azt, hogy nem csak a közösség szempontjából, hanem az egyén szempontjából is rendkívül fontos ez a döntés. Egy külhoni magyar iskola két kultúrát, két nyelvet tanít. Ezáltal a gyermek jó eséllyel nagyobb tudáshoz, nagyobb kapcsolatrendszerhez jut, és ezen keresztül egy sikeresebb felnőtt válhat belőle. És hát ezekben a napokban, amikor a gyermekeket a szüleik bevezetik az iskolába, akkor a tanítónénik, az iskolavezetők átadják azt az iskolatáskát, amit a Rákóczi Szövetség küldött nekik, támogatóival összefogva, és ezzel is szeretnénk demonstrálni azt, hogy ez a döntés fontos, és azt, hogy a Kárpát-medencében élő magyarság összetartozik, és megköszönve a szülőknek ezt a rendkívül fontos és felelős döntésüket, hogy akkor, amikor a gyermekükről, vagyis a jövőjükről döntenek, akkor is a magyarságot, a magyar identitást és a magyar kultúrát választják.
A 10 000 iskolatáska miként oszlik el Felvidék, Erdély, Kárpátalja és a Vajdaság között területileg?
Azt tudjuk elmondani, hogy Felvidéken, Kárpátalján és a Vajdaságban minden olyan gyermekhez eljut ez az iskolatáska, akit a szülei magyar iskolába íratnak. Ez számszerűen azt jelenti, hogy a Felvidékre közel 3500 iskolatáskát küldött a Rákóczi Szövetség, Kárpátaljára mintegy 2000-et, és a Vajdaságba is közel 1500 iskolatáska eljutott. Erdélyben pedig arra törekszünk, hogy elsősorban a szórvány területeken, a szórványvidékeken jutalmazzuk azokat a családokat ezzel, akik magyar iskolát választanak. Erdélyben ennek megfelelően közel 2000 táska jut el az a gyermekhez, akiket ebben az időszakban magyar iskolába íratnak.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!